Folytatjuk Gáspár Andrással, az M4 a Privát Bankár lapigazgatójával, előzőleg az inflációs kosárról beszéltünk, amelyet mindig kísér egy forint árfolyam mozgás, és hát mondjuk úgy, hogy másfél-két héttel ezelőttig igencsak bizakodó volt az ember, hogy azért ha tartós marad ez a 370, néha 360 környéki euró-forint, akkor azért ennek igencsak lehet infláció leszorító hatása, de egy hét alatt visszagyengült 385-re. Ennek ti láttátok különösebb okát?
Igen, ez az infláció alakulásában, akár általánosságban, akár az élelmiszerek tekintetében azért nyilván van jelentősége annak, hogy a forint árfolyama hogyan alakul, és valóban a korábbi időszak, tavaly őszi 430 forintos euró meg ilyenek után azért sokkal kényelmesebbnek tűnt így a nyaralási szezon elején ez a 370 forint alatti eurójegyzés, és aztán egészen sokáig nagyon szűksávban itt is mozgott a forint, és valóban azért múlt hét pénteken láttunk azért már egy 390 forintos szint közelébe emelkedő euróárfolyamot, ami azért az szokatlan volt. Nyilván a magyarázatokat lehet egyrészt nemzetközi okokban keresni, ugye a világnak a nagy részén, meg hát azért a végén nálunk is mégiscsak ortodox eszközökkel próbálnak az infláció ellen küzdeni, és hát klasszikusan ez az, hogy hűteni kell a gazdaságot. Ugye az amerikai jegybank az, amelyik nagyjából azért a passzát szelet fújja a nagy jegybankok közül leginkább a világpiacon, és akkor azért az amerikai makroadatokra is nagyobb figyelem koncentrálódik, és hogyha az amerikai gazdaság annak ellenére, hogy egyébként egy szigorodó monetáris politika, tehát tulajdonképpen kamatemelések sorozata történik. Ha ennek ellenére még mindig erős az amerikai gazdaság, már pedig a munkaerőpiacról ilyen jelzések jöttek, az azt jelenti, hogy adott esetben az amerikai jegybanknak nagyobb tere lesz majd még további kamatemelésekre, még inkább próbálják megfékezni a gazdaságnak az erősödését, annak ellen érdekében, hogy az infláció azért valamennyire sikerüljön lejjebb hozni. És hát már ezeket láttuk most azért a múlt héten az amerikai munkaerőpiaci adatokban, nyilván az európai központi bank is egy szigorítási ciklusban van, miközben Magyarországon azért ugye a forintnak ezt a viszonylagos erejét, ezt azért a jegybank ezt úgy hozta össze, hogy egy egészen magas alapkamatot, illetve még inkább irányadó kamatot hozott össze. Tehát tavaly ősszel, amikor tényleg ezek a rendkívül magas árfolyamok voltak, akkor a jegybank úgy avatkozott be, egyrészt, hogy az energia vásárlásnál igyekezett a devizapiacról kivezetni azt a folyamatos keresletet, amit a rendkívül drágán a gázért, a kőolajért adott pénzeket az átváltásnál, forint-euró vagy forint-dollár átváltásnál ezt kivenni a rendszerből, másrészt pedig tényleg egy 18%-ra emelték az irányadó kamatot, elválasztották az alapkamattól, és ez az egynapos betéti aukcióknak a kamatát 18%-ig emelték. Ez hatásos is volt, egyrészt azért, mert ugye hirtelen sokkal vonzóbb lett a forint ilyen rendkívül magas kamat mellett, másrészt pedig azért a forint ellen spekulálni ilyen kamatszint mellett azért egyáltalán nem volt olcsó mulatság, és tulajdonképpen ez volt a fő tényező, az, ami a forintot lejjebb tudta szorítani, erősebb, illetve feljebb hozta, erősebbé tette, az euró árfolyamot lejjebb hozta. Viszont miközben a világban folytatódik egy ilyen szigorítás, nálunk még mindig tartjuk ezt illetve nem még mindig elindult egyfajta enyhítés, tehát 100 bázisponton elkezdte az MNB csökkengetni ezt a kamatot, de a gazdasági fundamentumok azért nem erősödnek különösebben Magyarországon, tehát nincsen annak jele, hogy ez valami alátámasztaná, és összességében ez a prémium, amit a forint kamatokon ráígértünk a jóval alacsonyabb kockázatú euróra meg dollárra, az elkezdett szűkülni, és én azt gondolom, hogy azért ennek valahol meg kell jelennie a forint árfolyamában is. Nyilván ez igaz lehetne a régiós devizákra is ez a trend, de azért mi megnéztük a privát bankár árfolyam keresőben, hogy júliusban hogyan teljesített mondjuk a forint, a lengyel zlotyi és a cseh korona, és azt láttuk, hogy azért a forint ebben a július eleje óta gyakorlatilag egy 4%-ot veszített, mindeközben mondjuk a következő, a zlotyi, az 2%-ot sem, a cseh korona meg aztán még ennyit sem. Tehát, hogy azért van ebbe egy magyar faktor is.
16%-ra ment le ugye ez az irányadó kamat. Miközben egyébként a jegybank a hivatalos oldalán is 13%-ot ír az alapkamatra, de hát nem azt figyelik elsősorban. A többieknél, akár lengyeleknél, cseheknél jóval alacsonyabb az irányadó alapkamatszint, ugye? Ezt jól sejtem.
Így van, alacsonyabb is ez a kamatszint, ott más időzítésben kezdték el, tehát mire az MNB elkezdte maga kamatemelési ciklusát, addigra már nagyobb lépésekben mentek följebb például a lengyel jegybanknál. Aztán mire nálunk is beindult ez a kamatemelési ciklus, magasabb szinten kellett megállni ahhoz, hogy meg tudjuk támasztani a mi devizánkat, és mondom, emögött más az a háttér is, ami a gazdaság erőssége mögötte van. Ugye mi még mindig továbbra is keressük a finanszírozási forrás, mert még nem jutottunk uniós pénzekhez, bár egyébként a lengyelek sem annyit kaptak, mint amennyit korábban, de azért ott más szinten tartanak ezek a megállapodások, amik a pénzek begyűjtéséhez szükségesek, és ugye ez mindegyik ott van emögött a háttérben, és mindenek egyébként ugye majd az inflációs várakozásokra is azért lehet komolyabb hatása azzal együtt, hogy az árfolyam, ha esetleg magasabb szinteken realizálódna, mint azt korábban vártuk.
Megakaszthatja egyébként a forint gyengülése a jegybanknak a kamatcsökkentését?
Jó kérdés egyébként, igen, mert ugye minden más folyamat azért arra utal, tehát az infláció azon a pályán van nagyjából, mint mondtam, elemzői várakozásokat telébe lőtte most az infláció, egy hónappal korábban egy kicsit még kedvezőbb is volt az adat, tehát alapvetően azon a pályán mozog az inflációnak a különböző komponensei, amit vártak, tehát az MNB ez alapján simán folytathatná ezt az utat. Csak hogyha közben úgy látszik, hogy a szigorodás a nemzetközi jegybankoknál esetleg gyorsabb tempójú lesz, tehát ez a rész gyorsabban szűkül, és a forint amiatt esetleg nagyobb tempóban elkezdene gyengülni, az például az MNB-nek is újra feladná a leckét, hogy hogyan tudja olyan tempóban esetleg mérsékelni a kamatot, az irányadó kamatot, hogy eközben mondjuk ne idézzen elő egy komolyabb forint gyengülés, mert akkor megint ugye ez a folyam, az egész infláció gerjesztésű folyamat csökkenhet. És egyébként a legutóbbi alapkamat döntésnél, amikor az újabb 100 bázispontos csökkentést hozták. Kevesebb szó esett róla, de a korábban igen széles sávon várta az MNB az inflációt. Ugye nagy a bizonytalanság, és azt mondták, hogy idén valahol 15-19,5% között lesz az infláció. Amikor az állam elkészítette, a kormány elkészítette a költségvetést, akkor természetesen ennek a sávnak a legalját 15%-ot lőtte be, vagy akkor ő ezt fogadta el prognózisnak. Ehhez állították be például a nyugdíjemelést is az év elején. És ezt a sávot most szűkítette az MNB, ugye most már az év felénél járunk, sokkal jobban látszanak a folyamatok, és ezt a 15-19,5%-os sávot szűkítették, most már azt mondják, hogy inkább 16,5-18,5% között lesz az infláció idén.
Na de az alját emelték.
Na de ez pontosan, ez egy érdekes kérdés, hogy az alját most akkor ezzel emelték. Jobban látjuk, hogy mi lesz idén, de például az a 15%, amire alapozva a költségvetést elkészítették, már az MNB jelzéseiben sincs meg. Tehát a szakértői várakozások inkább fentről ereszkednek lefelé, és most tartanak valahol 18% körül abban a jóslatban, hogy mennyire várható idén az infláció, de most már az MNB-nek is 16,5%-ra ment a legalja a várakozásának, tehát azt hiszem, hogy lesz még itt mit átgondolni a következő időkben.
Ha 400 forint fölé gyengül a forint az euróval szemben, akkor az előfordulhat, hogy mondjuk ha azt nem is okozza, hogy 13%-ig megáll ez az effektív kamatcsökkentés, de hogy az alapkamatot mondjuk nem kezdik el szeptemberben csökkenteni?
Hát szűkösek a lehetőségek. Tehát valójában, amikor a különbség az mondjuk a korábbi időszakokhoz képest, hogy most nincsen egy olyan energiapiaci sok, ami mondjuk a forint esetében a nagy kitettségünk miatt gondot okozhatna. Ha ez nem fogja kísérni adott esetben, akkor szerintem könnyebb dolga lehet az MNB-nek abban, hogy ezt megfékezze. Nem kell mondjuk a tartalékok rovására, devizát rendelkezésre bocsátania az energiapiaci vásárlóknak még egyszer. Tehát hogy ilyenekben könnyebb lehet a mozgástere. Tehát meg kell majd vizsgálni, hogy miért volt az, hogy a forint adott esetben 400, vagy az euró árfolyam 400 forint fölé emelkedett, de valóban az MNB-nek nagyon sok eszköze azon kívül, hogy gyakorlatilag felemeli a kamatot, és a forinten spekulációt megdrágítja, újra vonzóvá teszi a forintot majd nagyon magas kamatszinttel. Más kérdés, hogy ez újabb, komolyabb terheket ró a költségvetésre aztán, mint ahogy azt már látjuk is. Más eszköze igazán nem nagyon van, tehát akkor az biztos, hogy egy kicsit csapdahelyzetbe fog kerülni az MNB az alapkamat további pályát, illetően, vagy az irányadó kamat további pályát, illetően.
Ha már így a további terhek, azért az, hogy a hírek szerint a jegybanknak 2000 milliárd forintos vesztesége keletkezett, és hát ezt egyelőre nincs betervezve a jövő évi költségvetésbe, idén is már téríteni kellene a tavalyi évi veszteségek után, ez vajon átmegy az LKB-n, az Európai Központi Bankon?
Hát igen, itt ilyen unortodox megoldásokkal próbálkozik a kormány. Ugye nagyon nem szeretnék ők ezt tudomásul venni, ez egyébként valóban jelentős tételt. Tehát itt a GDP-nek a 0,5%-áról is szó lehet. Tehát egy abszolút értelmezhető összeg az, amit valahonnan kellene teremteni, csak a következő évre vonatkozóan is már. Nyilván itt majd ez egy fontosabb, itt valóban van egy egyeztetési kötelezettség az Európai Központi Bankkal. Ugye elhangzott az is a kormány részéről, hogy ez csak egy technikai tétel, ez a veszteség, tehát olyan nagyon nem kell miatta aggódni, de ugye, hogyha az MNB-nek a nyereségére gondolunk, ami a korábbi években meg mondjuk megvolt, az nem csak technikai tételként jelentkezett, hanem abból igencsak kézzelfogható földi javak születtek, lettek megvásárolva.
Azt mondja, de osztalékot kapott belőle a költségvetés.
Kapott belőle adott esetben osztalékot is, de hát ugye komolyabb ingatlan beruházások, műkincsek, egy csomó mindenre fordítottak pénzt ugye az MNB alapítványok, amikhez ezek a nyereségből származó összegek kerültek. Nyilván most a veszteség a nagy kérdés, hogy akkor azt viszont ki fogja akkor adott esetben állni, és erre lehet ugyan hosszabb távú szabályozást készíteni, de ugye a mostani helyzetet kellene egyrészt megoldani, másrészt pedig semmilyen garancia nincsen arra, hogy adott esetben a következő, vagy a rákövetkező évben megint nem halmozódik fel, miatt az egyébként rendkívül magas kamatszint miatt adott esetben további veszteség, amik ezzel tovább halmoznák a meglévő veszteségeket, tehát valahol előbb-utóbb meg kell találni ennek a fedezetét majd a költségvetésben.
Gáspár András, te az M4 Privát Bankár lapigazgatóját hallottál. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát neked. Szia.
Köszönöm szépen, viszont hallás.
Reggeli Monitor.
Rekord összegű hangfelvételi jogdíjat fizet ki idén az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesület. A csaknem 1,8 milliárd forintnyi összeg több mint 100 ezer magyar és külföldi zenészhez kerül. Ez a pénz mintegy 200 millió forinttal több az előző év ugyancsak rekordot jelentő kifizetéseihez képest. A most lezárt zenei jogdíj felosztás kiterjed a rádiós, televíziós, sugárzási és háttérzenei jogdíjakra, valamint a legfontosabb internetes streaming szolgáltatók által fizetett jogdíjakra is. Az adatok szerint a közönség más előadókat és felvételeket hallgat internetes forrásokból, mint amelyeket a rádiók sugároznak. A streaming szolgáltatók leghallgatottabb dalai között egyre több a magyar felvétel, bár arányuk az összes lejátszásban még eléggé szerény. A 10 legmagasabb összegű juttatásban részesült előadó közül egy volt magyar. A jogdíjból viszonylag nagy arányban részesülnek olyan előadó művészek is, akik már nem aktívak, de felvételeiket ma is szívesen hallgatja a közönség.
Ez a Reggeli Monitor.